Máté Evangélium a második rész. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza a hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és annál fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Imádkozzon.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, Advent harmadik vasárnapján. A mai ige hirdetésnek a felolvasott ige szakasz második verse alapján azt a címet adtam, eljöttünk, hogy imádjuk őt. Ezek a napkeleti bölcseknek a szavai. Eljöttünk, hogy imádjuk őt. És mi másért gyűlhetne össze egy keresztény gyülekezet 2000 évvel azután, hogy Krisztus, ami megváltunk, eljött ide a földre, mint hogy imádjuk őt. Eljöttünk, hogy imádjuk őt. Én szeretném, hogyha ez a gondolat belénk ivódna. És valahogy nem csak a gondolat lenne bennünk, hanem ez alulra is válna. Hogy imádjuk őt. A napkeleti bölcsek azért jöttek, hogy imádják, mennyivel inkább kell nekünk úgy azért jönni, hogy imádjuk. Ugye mi már nem csak úgy látjuk őt, mint a napkeleti bölcsek, akik Izrael újszülött királyához mentek, Jeruzsálembe, akit végül Betlehemben találtak meg, hanem úgy látjuk őt, mint aki értünk meghalt, feltámadt, Isten hatalmas fiának bizonyult, és aki úgy fog eljönni dicsőségbe, mint uraknak ura és királyoknak királya. Ezért is írtam a vázlat második részében azt a három pontot, hogy mi megváltunk, mi méltó az imádatra, mint király, mint Isten és megváltó, mert ezeket mi már tudjuk róla. Hogy ő uraknak ura, királyoknak királya, Isten fia, Isten és megváltó, aki méltó az imádatunkra. Amikor a napkeleti bölcsekre gondolok, akkor eszembe jut a Jelenések könyvének a vége. És a napkeleti bölcsek eljöttek, hát nem tudom, hogy milyen messziről, mert azt pontosan nem tudjuk, hogy honnét érkeztek, de talán több száz kilométert is megtettek azért, hogy eljöjjenek és hódoljanak Izrael újszülött király előtt, hogy kitárják kincseiket és ajándékokat adjanak neki. És a Jelenések könyvének a végén megjelenik előttünk az új ég, az új föld, az új Jeruzsálem, amelyben ott van Istennek és a báránynak, a megváltónak a királyi széke, és ebbe a városba eljönnek a föld népei és királyai, és elhozzák az ő dicséretüket, ajándékaikat és tiszteletüket. Ez lesz majd örökkön örökké. És a napkeleti bölcsek számolva előképei ennek, akik eljönnek Izrael újszülött királyához, és elviszik az ő tiszteletüket, dicséretüket, imádatukat, ajándékaikat. Ők úgy mennek ehhez a királyhoz, mint aminek látták a csillagát napkeleten. És úgy jelenik meg Jézus, önmagára úgy nyilatkozik a Jelenések könyvének végén, én vagyok a fényes hajnali csillag. Úgy mennek, mint Izrael királyához, és úgy jelenik meg a Jelenések könyvének végén, mint királyoknak királya, uraknak ura. Mint mondtam, talán több száz kilométert tettek meg ezek a bölcsek. És akkor ezen gondolkodtam, eszembe jutott a feleségemnek, Évinek a családja. A nagyszülei, nagypapája 95 éves lett, ahogy így tájoljuk be, hogy kikről beszélek, amikor még a nagyszüleinek kicsik voltak a gyerekei. 7 gyerekük volt. Albert-Terepről, ez egy kis falu, átjártak Sajó-Szentpéterre, Isten tiszteletre. Vasárnapról vasárnapra. Ez több mint 10 kilométer. És nem vonattal mentek, nem autóval mentek, nem busszal mentek. Gyalog mentek, mert nem volt pénzük arra, hogy vonatjegyet vásároljanak. 7 kisgyerekkel minden vasárnap elgyalogoltak több mint 10 kilométert. Azért, mert annyira szerették az ő megváltójukat és urukat, hogy nem akartak hiányozni egy Isten tiszteletre sem. És ott voltak egész nap. Mindig volt valaki, aki meghívta őket a ebédre. És ott voltak a délutáni Isten tiszteleten is. És utána annyi pénzük volt, hogy vonaton már haza tudtak menni. De odafelé mindig gyalog mentek. Én csak kb. 7 kilométer alakok innét. És csak 3 gyerekem van. De rég nekem nehéz elképzelni, hogy én gyalog behozom gyerekeimet ide. De a napkeleti bölcsek több száz kilométert tettek meg, hogy eljöjjenek és hódolatokat tegyék Izrael újszülött királyának. És nem csak fizikai értelemben tettek meg nagy távolságot, hanem lelki-szellemi értelemben is. Hiszen ezek a napkeleti bölcsek a napkeleti tudományokban voltak bölcsek. Máté evangéliumát, ha most felolvasott Zsolt, megnéznék a görög szöveget, ott a mágoi, mágusok szó szerepel. Szóval ők nem csak a csillagokat vizsgálták, mint a mostani csillagászok, hanem valószínű a csillagjóslásban is otthonosan mozogtak. És valószínű, nem biztos, hogy Mezopotámiából, napkeletről jöttek, honnét, ahonnét Isten Ábrahámot kihozta, hiszen Ábrahám is Mezopotámiában élt. Ott szólította meg Isten Ábrahámot, menj ki a te földedből, a te rokonságot közül, a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. És Ábrahám kiment. Nem csak a rokonai közül, nem csak a családja közül, nem csak a fizikai környezetet hagyta ott, hanem azt az egész lelki-szellemi környezetet is, amiben felnőtt. a tehetetlen néma bálványoknak a világát, azért, hogy megismerjen és követse az egy igaz élő Istent. Isten megtalálta Ábrahámot a bálványok között, Mezopotámiában. Megtalálta hozzá az utat. Megszólította őt ott, ahol élt, és amit kihozta. És Isten megtalálta az utat a napkeleti bölcsekhez is. Hogy őket ott szólítsa meg, ahol vannak. Miközben fürkészték a csillagos eget, megláttak egy csillagot feltűnni. És azt a csillagot azonosították Izrael újszülött királyának csillagával. Hogy ez hogy történt, erről nem tudok semmi biztosat mondani. Talán ismerhették Bálámnak a proféciáját, ami úgy hangzik Izrael eljövendő királyáról: látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Csillag jön föl Jákobból, királyi pálca Izraelből. Lehet, hogy így azonosították be a napkeleten feltűnt csillagot, hogy ez a profécia ezáltal teljesedett be. El kell jönni, és imádni kell Izrael újszülött királyát. Vagy az is lehet, hogy Isten valamilyen módon álomban szólította meg őket. Ugye a felolvasott ige szakaszban háromszor találkozunk azzal, hogy Isten Józsefet, az Úr Jézus nevelőapját államban megszólítja. Először azt mondja neki: fogd a gyermeket és az anyját, és menjetek Egyiptomba. Aztán, amikor meghalt Heródes, szintén államban szól hozzá: menj vissza Izrael földjére. Aztán, amikor odaér Izrael földjére, fél letelepedni Júdeában, mert Heródes fia uralkodik ott, és szintén államban szól hozzá Isten: akkor ne menj oda, hanem telepedjél le Galilea földjén. És a napkeleti bölcsekhez is álomhoz szól, álomban szól: ne menjetek vissza Heródeshez. Nem tudjuk, hogy hogyan, de valami módon mégis összekötötték azt a jelet, amit napkeleten láttak, azzal, hogy ez Izrael újszülött királyának a csillaga, és el kell jönnünk, hódolnunk kell előtte, és ki kell tárnunk előtte a kincseinket. És sokszor felvetődik az a gondolat, vagy az a kérdés, hogy azok, akik nem a keresztény kultúrkörbe nőtnek föl, azok hogyan hallanak majd a Messiásról, Jézusról, és mi lesz velük? Én azt mondom, hogy ne aggódjatok azok miatt, akik messze laknak az úgynevezett keresztény országoktól. Mert a napkeleti bölcsek hamarabb hallottak arról, hogy megszületett a Messiás, Izrael újszülött királya, mint azok, akik Jeruzsálemben laktak. Hamarabb, mint Heródes. Hamarabb, mint az írástudók és a főpapok. Istennek van hatalma arra, és gondja is van rá, hogy az egész világon, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, minden ágazatból, népből, nemzetből legyenek megváltottai, akik majd imádni fogják őt. Nem miattuk aggódjatok, hanem magatok miatt, akik ide születtetek a keresztény kultúrkörbe, mégsem akartok jönni, hogy imádjátok Izrael újszülött királyát. Érdemes lenne mindenkit végigkérdezni, aki itt van, hogy hogyan találta meg, milyen élethelyzetbe találta meg őt Isten, hogyan szólította meg, és hogyan hívta őt, hogy jöjj, és te is borulj le, és imádj Izrael újszülött királyát. Én azt hiszem, hogy bizonyságtételeknek fellege lehetne bennünket körül. Mert Isten ma is megkeres minden embert abban az élethelyzetben, amiben éppen van. És megszólítja, és jelet ad arról, hogy ő már pedig létezik. Yes. És többen tudjátok, hogy mielőtt én megismertem volna Jézust Uramnak és megváltomnak, még egyetemista koromban én gyakran látogattam az úgynevezett fekete lyukat, ami azóta már kifehéredett. De akkoriban ez a fekete lyuk, hát olyan alternatív és underground együtteseknek a találkozó helye volt. És ott már, ha jól tudom, volt kábítószer, én ahhoz nem jutottam hozzá, hála Istennek. És ott többek között a Vágtázó Halott Kémek koncertjein üldögéltem. A nevéből is lent. talán rájönni arra, hogy ez milyen fajta hely lehetett. És higgyétek el, hogy Isten még ott is megjelent. Isten még oda is el tudott jutni, abba a fekete lyukba. Emlékszem, hogy egyszer, talán már éjfél is elmúlt, ott üldögéltem a barátaimmal. Én már félállomban voltam, és bamboltunk egy tévékészüléket, amin egy videófilmet adtak le. És ennek a videófilmnek az volt a címe, hogy Roktérítő. Ez a film Szantusz János dokumentumfilmje, amit egy underground együttesről, a Neurotic együttesről akar forgatni. A forgatás közben valami váratlan dolog történt. Ennek az együttesnek az alapítója és vezetője megtért. És attól kezdve át kellett írni a forgatókönyvet, az ő pálfordulásáról szólt az egész film. Hogy hogyan változik meg valaki, aki egy elég furcsa rockzenekarnak a vezetője, de találkozik Jézussal. És én ezt a filmet, ezt a bizonyságtételt a fekete lyukban néztem meg. Szóval Isten el tud jutni minden mélységbe, még a legmélyebb fekete lyukba is. Ott, ahol vagyunk, ott nyúl utánunk, és ott ér rá. És jelet ad arról, hogy ő már pedig létezik. A kérdés nem az, hogy keresse az Isten, nem az, hogy megtalál-e, hogy jelet ad a magáról, hanem az, hogy mit kezdünk ezzel a jellel. Hogy ezen a jelen elindulunk-e felé, és keressük-e mi is őt. Mert a napkeleti bölcsek ezen a jelen elindultak, hogy megkeressék Izrael újszülött királyát. Eljutnak Jeruzsálembe, és fölteszik ott a kérdést. Hol van a zsidók most született királya? Hát ha valahol, hát Jeruzsálemben tudni kellett volna erre a kérdésre válaszolni. Hol van a zsidók most született királya? Ha most bejönne ide valaki közénk, és feltenni a kérdést, hol van az a Jézus, akinek a születését karácsonykor ünnepítek? Mit válaszolnak? Őt keressük. Szeretnénk vele találkozni. Mi is zavar bennünk? Nyugtalanság fog el bennünket? Mert Heródest és az egész Jeruzsálemet nyugtalanság fogta el. Megzavarodott az egész város. Heródes összehívatta az írástudókat, és tőlük kérdezte, hol kell megszületnie a messiás királynak. És ők Mikás profétára hivatkozva azt mondták Heródesnek, hogy a judai Betlehemben. Mert belőle származik a fejedelem, aki majd legelteni fogja Izrael nyelvét. Tehát így indulnak el a napkeleti bölcsek, elindulnak egy jelen, eljutnak Jeruzsálembe, kérdezősködnek, hogy hol van az a király, és Isten nem hagyja őket választ nélkül. És ez nagyon fontos. Ha valaki elindul, hogy keresse az Istent, ha őszinte szívvel kutatja, és találkozni akar vele, az Isten nem hagyja ezt választ nélkül. És el fogja őt vezetni Krisztushoz, a megváltóhoz. Ahogy a napkeleti bölcseket is elveszette. Ugye nagyon furcsa, hogy pont Heródesen keresztül úgy igazítja őket Úrba. Egy álnok királyon keresztül. Aki azt tetteti, hogy majd ő is elmegy, és imádni fogja ezt a királyt. A zsidók újszülött királyát. Holott hatalomféltésből inkább meg akarja őt ölni, mint imádni. De mégis Heródes által tudják meg a napkeleti bölcsek, hogy a júdeai Betlehemben kellett, hogy megszülessen. És mikor kijönnek a napkeleti bölcsek Heródestől és elindulnak Betlehem felé, íme megjelenik a csillag, amit napkeleten láttak, és elvezeti őket egészen addig a helyig, ahol a gyermek van. És mikor meglátják a csillagot, nagy örömmel örvendeznek. Nem is kell már tovább kérdezősködni. Maga Isten vezeti el őket Krisztushoz a csillag által. Ugye napkeleti bölcsek jelet látnak napkeleten. Elindulnak, Jeruzsálemben keresnek, és Betlehemben találnak. Aki keres, talál. Az Isten elvezette őket Krisztus. Krisztushoz, megszületett gyerekhez, Izrael akkori királyához. És az a kérdésem, hogy mi emlékszünk, hogy Isten hogyan szólított meg bennünket? Hogy hogyan vezetette bennünket az Úr Jézus Krisztushoz? Ugye én emlékszem gyerekkoromban, hogy engem is hogyan megragadott a csillagos égnek a látványa. Én nem Budapesten nőttem föl, hanem egy vidéki kisvárosban. És emlékszem azt, hogy pont ilyen hideg téli estéken, amik talán most is vannak, akkor teljesen tiszta volt az ég, és mentem haza este már az iskolából, mennyire lenyűgözött a csillagos égnek a látványa. És azon gondolkodtam, hogy milyen hatalmas az az egész mindenség. Én nem emlékszem, Budapesten ilyen élményben lett volna részt, nem? Ez sajnálom, hogy láttam volna a csillagos eget abban a tisztaságában és ragyogásában. Arra is emlékszem, hogy gyerekkoromban a szüleim szerették volna, hogy hittanra járjak. Csak én az ellen tiltakoztam, mert a legjobb barátom nem akart hittanra járni, akkor én hogy járjak? Az nagyon ciki. Úgyhogy nem jártam hittanra. Az Isten mégsem hagyott gyerek nélkül, az ő létezését tekintve. Szüleim katolikusok voltak, és emlékszem, hogy édesanyám elmesélte nekem, hogy amikor engem megszült, én hevesen nőttem föl, ott nem volt kórház, Egerben szült meg. Kijött a kórházból, és az első út nem haza vezetett. Autóval hozták haza, de nem a házunkba ment először, hanem a templomba, hogy engem megkereszteljenek. A kórházból egyenesen a templomba ment. Arra is emlékszem, hogy édesapám hogy szegte meg otthon a kenyeret. Akkoriban ilyen nagy 3 kilós kenyereket vásároltunk, nagyon ropogós héja volt, és nagyon finom belseje. És emlékszem, hogy késsel keresztet rajzolt arra a kenyérre, és azt mondta, hogy a kenyér a Krisztus teste. Arra is emlékszem, hogy gyerekkoromban, általános iskolás koromban mennyiszer imádkoztam Istenhez, dolgozat iránt, meg felelés előtt. És ő meghallgatott. Aztán, amikor egyetemista lettem, már nem nagyon imádkoztam, inkább buliztam. És ennek meg is lett a következménye. Matematikából nem sikerült levizsgáznom az első évben, évet kellett ismételni. És mégis Isten ezen keresztül is keresett engem. Mivel évismétlő voltam, nem kaptam kollégium szobát, még Budapesten voltam egyetemista. Albéletet kerestem, nem találtam, amit meg is tudtam volna fizetni, úgyhogy ott üldögéltem az egyetemi menzán, és oda jött hozzám egy volt katonatársam, aki szintén azon az egyetemen tanult, de nem egy karon voltunk. És megkérdezte, hogy mi van velem. Én meg elmondtam, hogy hát évet ismétlek, nincs hol laknom. Én meg azt mondta, hogy lakjál nálam. És nálam laktam. És neki volt egy szép nagy Károlyi Bibliája, amit én soha nem olvastam. És gondoltam, hogy évismétlő vagyok, rengeteg időm van, neki állok elolvasni a Bibliát. És elolvastam az evangéliumokat, és az evangélium lapjain találkoztam Krisztussal, Istennel, majd hívő fiatalokkal. És a Biblián és ezeken a hívő fiatalokon keresztül eljutottam Krisztushoz, a megváltóhoz és az Úrhoz. Szóval Isten jeleket ad újra és újra magáról, és amelyek elvezethetnek ő hozzá, és az ő egyszülött fiához, ami megváltóhoz. És ne feledjétek el ezeket, hogy hogyan vezetett benneteket, milyen jeleket adott önmagáról. És ha megtaláljuk ezeken a jeleken keresztül Krisztust, akkor mi is le fogunk elé borulni, és imádni fogjuk őt, ahogyan a napkeleti bölcsek is leborultak, és imádták. Ugye a Jeruzsálemben ezt kérdezik, hol van a zsidók most született királya? Eljöttünk, hogy imádjuk őt. És ez a szó, ami ott szerepel, hogy imádjuk őt, ez leborulást, imádatot jelent, amit az ember fizikailag leborulva végez. Tehát leborulva hódolni, imádni valakit. Fizikailag leborulva. Most nem tudom, hogy ti hogy szoktatok imádkozni. Hogy szoktatok el a térdeiteken imádkozni, Istent imádni. A hagyomány szerint Jeruzsálemnek az első vezetője Jakab apostol. Úgy hívták, hogy teret értük. Ezt a megtisztelő nevet onnét kapta, hogy annyit imádkozott a térdein, hogy már annyira kemény volt térdén a bőr, mint egy tevének. Hát sajnos az én térdeimen még nem kérkesedett meg így a bőr. De egy közeli élményemet hagyj meséljem el nektek. Említettem, hogy édesanyám is, édesapám is katolikusok voltak. Tudjátok, hogy anyukám 3 hete, hogy meghalt, és a temetése szintén katolikus volt, és amikor voltunk a katolikus istentiszteleten még előtte, akkor eljött az az idő, amikor imádkoztak. És az imádságnál mindenki letérdelt. És mindenki a saját szavaival imádkozott, úgy, ahogy mi szoktunk. Olyan volt, mintha mi keddi imóránkon lettünk volna. Csak mindenki a térdeim volt, és a térdeim mondta az imáját. Könyörögj a ismerőseinek megtérésért, és lehetne sorolni, hogy mi miért. De a térdeiken imádkoztak. Ugye, amikor a jelenések könyvét olvassuk, a 4. és 5. részt, akkor abban János apostol által betekintést nyerünk a mennybe, hogy hogyan imádják ott az Istent. És azt látja János apostol, hogy az Isten trónja körül van 24 királyi szék, azon 24 rén, fehér ruhákban, aranykoronával a fejükön. És amikor az Isten jelenlétében van az a 4 mennyei lény, ami szünet nélkül zengi, szent, 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 az Úr, a mindenható, akkor ez a 24 rén leborul az Isten trónja elé, koronájukat leteszik, és leteszik Isten trónja elé, és úgy imádják az Isten. És ezen én elmondottam, hogy ez hogy van. Akik leborulnak, azok szintén királyi székeken ülnek. Korona van a fejükön. És mégsem telnek el azzal, hogy nekik az Isten királyi széket adott, koronát tett a fejükre. Hanem leborulnak az Isten elé. Szóval én elgondolkodtam, hogy hogyan imádjuk az Istent. Hogy hogy van előttünk az Isten. Az ő hatalma és dicsősége van előttünk, amikor imádjuk őt. Vagy mennyire tekintjük őt habernak. Szóval lehet nagyon kép is, hogy ezek a lények úgy elterpeszkednek a királyi székükbe, félrevintett, billentett koronával, azt mondják, hogy tök jó vagy Isten, hogy minket királyokká tettél bennünket, és hogy milyen királyok vagyunk mi is. Tehát, milyen szavakkal fejezzük ki a tiszteletünket, a hódolatunkat, az imádatunkat? Én arra gondoltam, hogy ha látnánk, hogy milyen dicsőséges az, akit imádunk, akkor mi is leborulnánk a szívünkben is, és talán fizikailag is a térdeinkre esnénk. Ahogyan Péter apostol is leborult Jézus elé, a térdeire esett, a csodálatos halfogás után, és azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Ezt a térdeim mondja. Amikor jön a gadarai megszállott, és benne a légújnyi ördögsereg, az leborul Jézus elé. Mi közünk hozzád, Jézus, a magasságos Istennek fia. Leborulnak az isteni tekintély előtt. Vagy amikor jönnek a katonák és a templomi szolgák, hogy Jézust elfogják, és Jézus isteni hatalommal azt mondja, én vagyok, kit kerestek? Én vagyok, akit kerestek. Ezek az egész sereg meghátrál és leborul. Azok, akik jöttek elfogni Jézust, nem az ő hatalmukkal fogták el. Isten engedte, maga Jézus engedte, hogy elfogják őt. Ez a földi élete volt az Úr Jézusnak. De mégis megnyilvánult az isteni dicsőség. És mikor feltámadt a halálból, ez az isteni dicsőség még inkább láthatóvá lett. Mikor jönnek az asszonyok a sírtól, tanítványokhoz futva, hogy megvigyék a hírt, feltámadt Jézus, szembe jön velük Jézus. És azt mondja nekik, hogy legyetek üdvözölve. Az asszonyok hozzájárultak, megragadták a lábát, és leestek elé. Térdre estek, leborultak előtte. Amikor a tanítványok elmennek Galileába, arra a hegyre, amire kérte Jézus, hogy menjenek el feltámadása után. Amikor meglátták őt a tanítványok, leborultak előtte. És Jézus, és hozzájuk menni, Jézus azt mondta nekik, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. És Lukács evangéliumában olvassuk annak végén, mielőtt Jézus felvitetett volna a mennybe, kivitte a tanítványokat Betániáig, megáldotta őket, és akkor áldotta, akkor vitetett fel a mennybe. A tanítványok pedig leborulva imádták őt, és nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. És hogy most, amikor a mennyben van az Úr Jézus, milyen dicsőségben van, arról csak halvány fogalmuk lehet Jelenések könyve alapján. De főpapi imájában, mielőtt elfogták volna, azt kérte az atyától, hogy azt a dicsőséget, amely az enyém volt a világ teremtése előtt. Pontosan elolvasom. Atyám, dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt, te nálad, mielőtt a világ lett. El sem tudjuk képzelni, micsoda dicsőségben van, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus a mennyben. De ezt a dicsőséget látni fogjuk. Főpapi imája végén ezt mondja. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, vagyis minket, azok is ott legyenek, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél már a világ kezdete előtt. Ezt a dicsőséget látni fogjuk, és imádni fogjuk. Ez volt az első pont. Én mikor készültem, gondoltam, hogy nem sok idő marad a másodikra, és már direkt arra gondoltam, hogy csak egy bevezetést adok minden egyes ponthoz, hogy otthon ti magatok kutassátok át, hogy maga az Úr Jézus méltó arra, hogy imádjuk, hogy leboruljunk előtte, mint ahogy a napkeleti bölcsök is leborultak Krisztus elé. Ők úgy jöttek, hogy Izrael királyához jöttek, hogy hódoljanak előtte. És Jézus valóban Izrael megígért királya, aki Dávid trónjára ült. Lukács evangéliumában, amikor a Gábriel angyal jön Máriához, ezekkel a szavakkal szólítja meg, íme fogansz méhekben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Ő pedig uralkodik Jákob házán, örökkön örökké. Uralmának nem lesz vége. Tehát ez a király, akihez jöttek a napkelti bölcsek, Izrael királya, aki Jákob házán uralkodik örökkön örökké, vég nélkül. De az ő uralma nem csak időben végtelen. Az ő uralmát nem lehet beszűkíteni Izrael területére, hanem ő uralkodik az egész földkerekségen. A második Zsoltárban így szól Isten a messiás királyhoz. Kérjed tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a föld határait, az egész földkerekségét. A messiás király az egész földnek a királya, akinek uralma kiterjed az egész földkerekségre. Maga Isten mondja neki a 110. Zsoltárban, hogy lábai alá veti az ellenségeit. A második Zsoltárban olvassuk, hogy összezúzza ellenségeit. És a Jelenések könyvében úgy fog megjelenni, mint uraknak ura, királyoknak királya. Másképp fog eljönni, mint hogy most ezt ünnepeljük. Most gyermekként látjuk őt. De amikor eljön, mint uraknak ura, királyoknak királya, akkor össze fogja zúzni az ellenségeit, és övé lesznek a földnek az országai. És uralkodni fog örökkön örökké. A messiás király az Istennek fia. Szintén a második Zsoltárban ezt olvassuk. Én kentem fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Ezt maga Isten mondja, és utána azt olvassuk, hogy az Úr mondá nekem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Ez a király, akit Isten felken a Sionon, az az Isten fia. Ezt a részt idézi a zsidókhoz írt levél első része. Majd hozzáfűzi, és imádják őt az Istennek minden angyalai. Az Isten fiát imádják az Istennek minden angyalai. Az imádat az Istennek jár. Mégis ebben az imádatban részesül az Isten fia. Éppen ezért így folytatja a zsidókhoz írt levél írója, a te királyi széked örökké megáll, ó Isten. És ezt az Isten fiáról mondja. A te királyi széked örökké megáll, ó Isten. A messiás az Isten fia, Isten, aki méltó az imádatunkra. A 110. Zsoltárból, hogy idézzek ismét, ez a Zsoltárral elnémította az Úr Jézus a farizeusokat, kérdezvén tőlük, hogy ha a Messiás, a Krisztus, a Dávid fia, akkor Dávid mindenképpen hívja őt urának. És ebben a Zsoltárban azt olvassuk, hogy mondd az Úr az én uramnak, ülj a jobb kezem fölül, míg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem. Az Úr mondja az én uramnak. Az Atya mondja a fiúnak, aki Úr. Ez az első keresztény hitvallások között jelenik meg. Jézus Úr. És a Krisztus himnusz a Filippi 2-ben szintén így fejeződik be. Olyan név adományoztatott neki, amelyre meghajol minden tér menjen, földön, föld alatt, és mindannyian vallja Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére. Meghajol minden tér, és vallja, hogy Jézus Úr. És végül a megváltóról, amikor eljön az uraknak ura, királyoknak a királya, amikor megnyílik előtte az ég, és mennyei seregek követik, vérrel hintett ruhában fog megjelenni. Ami egyrészt utalhat arra, hogy szétzúzza ellenségeit, de utalhat arra is, hogy aki el fog jönni, mint uraknak ura, királynak királya, az nem más, mint ami megváltunk az Isten bárány. Aki Jelenések könyvének 4. és 5. részében jelenik meg, mint megöletett bárány. Ott a mennyben is, mint megöletett bárány. Aki elé leborul a 24 vén, és ezt énekli, leborulva, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által. Minden áldozatból, nyelvből, népből és nemzetből. Méltó vagy, mert megölettél, és megváltottál bennünket Istennek. És hozzájuk csatlakoznak az angyalok milliói, akik ezt zengik. Méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És végül minden teremtmény menjen a földön, a föld alatt és a tengerben. Ezt harsogja a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. Az a tisztelet nyár a báránynak, a megváltónak, ami az Istennek. Egyszerre ugyanazokkal a szavakkal imádja minden teremtmény menjen földön, föld alatt és a tengerben is. Az Istent, mint az Isten bárányát. Csatlakozzunk mi is hozzájuk, és imádjuk őt, imádkozzunk. Szerető mennyi atyánk, köszönjük annak az igének az igazságát, amit hallottunk. Isten tiszteletünk elején, úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad. Köszönjük, hogy elküldted őt ebbe a világba, hogy testet öltött értünk emberekért, hogy a mi bűneinket szenvedje el az igazságos és jogos büntetést, hogy minket önmagadhoz vehess, mint gyermekeidet, akiket szeretsz. Kérünk, segíts bennünket minél inkább meglátni önmagadat, téged, az egyszülött fiút, a Szentlélek által, hogy magasztaljunk és dicsérjünk, és mi is tisztességet adjunk, és imádatot, ami megélett téged. Kérünk, segíts, hogy mi is leboruljunk, és hódoljunk, és szívünkből imádjunk téged. Kérünk, hogy láttasd meg önmagadat velünk az igén keresztül, ami kijelent téged olyannak, amilyen vagy. Kérünk, hogy ne szégyenítsenek meg bennünket a napkeleti bölcsek, akik több száz kilométert tettek meg azért, hogy leboruljanak Izrael király előtt. Hát, hogy újra és újra, amikor eljövünk, azért jövünk, hogy imádjunk, dicsérjünk, a szívünket kitárjuk és önmagunkat adjuk ajándékul, tegény tönéket, aki véred árán megvásároltál mindannyiunkat, ezután már nem magunké, hanem a tiéd áll lehessünk, a te szent néped, királyságod és papságod. Áldozni a te neved, örökkön.